Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, pünkösd vasárnapi Isten tiszteletünket a 377. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 377. számú dicséretünk első versét énekeljük a 65. zsoltárunk dallamára, Szentlélek végy körül bennünket. A 370. számú dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 370. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. Jöven, Szentlélek, Úristen! Thank you. ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg ezen a mai vasárnapon a második helvét hitvallás 11. fejezetéből a soron következő szakaszt, amely Jézus Krisztusról, az ő kettős természetéről szól. Asbóth József presbiter testvérünk olvassa mindezeket közöttünk. Kedves testvérek, pünkösd ünnepén a pünkösdi evangéliumot az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első versétől kezdődően olvasom. A nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami láznyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallgatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, mézek és elhámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő beszédét, hozzánk való üzenetét, és adja az ő jelenlétében, megértsük, szívünkbe fogadjuk mindazt, amit nekünk szól. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Szentlélek, Úristen, aki az első pünkösd óta jelen vagy közöttünk ebben a világban. Dicsőítünk téged, aki ott vagy a tiaid mellett, hallod a mi könyörgésünket, látod a mi szívünket. Köszönjük, hogy erővel és hatalommal munkálkodtál és munkálkodsz azon, hogy újonnan szülessünk, megtérjünk. Erővel és hatalommal segítesz bennünket abban, hogy egyre inkább megszentelődjék a mi életünk. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, hanem újból és újból jössz, keresel, szólítgatsz, hívogatsz, a te követésedre buzdítasz bennünket. Köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy sokkal közelebb vagy hozzánk, mint ahogy azt mi gondolnánk és vélnénk. Köszönjük, hogy megszólítható vagy, mert hitva van a füled a mi imádságunkra. Köszönjük, hogy erővel és hatalommal vagy jelen ebben a világban. Arra kérünk, részeltess most bennünket is, gyarló és nyomorult embereket, kegyelmességedben azáltal, hogy jössz és szólsz hozzánk. Engedd, hogy a mi szívünk megnyíljon te előtted. Munkálj bennünk érdeklődést, figyelmet, munkálj bennünk engedelmességre való készséget. Köszönjük, hogy megkezdted a te munkádat bennünk, hiszen ide segítettél bennünket. Adjad, hogy végbe is mehessen a te munkád. Köszönjük, hogy ebben te nem gördítesz semmiféle akadályt elénk. Köszönjük a te szeretetedet, jóságodat, hozzánk való hosszú tűrésedet, amelyel oly régóta utánunk jársz. Kérünk, hallgass meg most bennünket, fogadd el a mi itt létünket, és szólíts meg mindannyiunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 377. számú dicséretünk második versének éneklésével. A 377. számú dicséretünk második verse így kezdődik, Szentlélek, imádunk mi téged. Testvérek, hallgassuk Istenünknek üzenetét János evangéliumának első fejezetéből. János evangéliumának első fejezetéből a 12. verset olvasom, ahol ezt találjuk megírva. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy pünkösd ünnepe talán az egyházi ünnep körünk, mondhatom így, mai szóval legnépszerűtlenebb ünnepe. Talán azért is van ez, mert akár húsvétkor, akár karácsonykor van valami nagyon kézzel fogható dolog, amire bennünket a Szentírás emlékeztet, Jézus Krisztus születése, feltámadása, mind-mind egy testhez kötött személy története, és így talán jobban kötődünk hozzá mi is. Amikor pünkösd ünnepén azt mondjuk, hogy pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe, akkor a legtöbb ember számára valami olyasmi körvonalazódik, hogy tulajdonképpen ez egy megfoghatatlan ünnep. Nincs benne semmi kézzel fogható. Nem maradt Jézus itt a földön, elment a mennybe, eljött a pünkösd, azt mondjuk, hogy itt van Isten közöttünk, de nem látjuk, nem tudjuk, hogy hogy van, nem tudjuk leírni, nem tudjuk megfogni őt, akkor talán ez az ünnep nem is olyan nagyon fontos már. Pedig remélem, hiszem és tudom is, hogy ez az ünnep mindannyiunk számára nagyon fontos kell, hogy legyen, és remélem, hogy mindannyiunk számára fontos ünnepé is válhat egyszer. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a Szentlélek semmi, azért, mert nem látjuk. Néhány szóban beszéljünk most őróla. Ki is a Szentlélek? Ahogyan érzékelik is a testvérek, úgy beszélünk róla, mint személyről. És ezzel már is ellene megyünk mindannak, amit a magyar nyelvünk használ, hiszen a lélek, amikor arról beszélünk, hogy lélek vagy lelkek, akkor általában nem jut semmi az eszünkbe, mert a lélek az láthatatlan, megfoghatatlan. akkor hogyan is mondhatjuk rá azt a Szentlélekre, hogy személy? Úgy mondhatjuk rá, hogy a Biblia tanítása szerint a Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye. Amikor Istenről szólunk és Istenről beszélünk a Szentírás alapján, akkor beszélünk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. A hitvallásunk úgy fogalmazza meg számunkra, hogy a Szentlélek az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Tehát amikor különbséget teszünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek között, akkor jól cselekszünk. Ha úgy gondoljuk, hogy a Szentlélek azonban nem ér annyit, mint a Fiú, vagy nem ér annyit, mint az Atya, akkor tévedünk. Mert a Szentlélek az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Úgy fogalmaztam meg, hogy érthetővé váljon mindannyiunk számára, hogy a Szentlélek Isten velünk létének láthatatlan, de valós formája. Isten velünk létének láthatatlan, de valós formája. Mit jelent ez? Azt jelenti, kedves testvérek, hogy Isten az ő szent lelke által ugyanúgy itt van közöttünk, mint hogyha Jézus Krisztus, a Fiú vagy az Atya lenne itt közöttünk. Láthatatlan, de valós jelenléte az Istennek a Szentlélek. Nagyon tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy Isten fent lakozik a mennyben, és itt a földön mi elbújhatunk előle. Tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy Isten olyan messze van tőlünk a mennyben, hogy nem látja a mi életünket, és fogalma sincs róla, hogy velünk mi történik itt. Nem, testvérek, a Szentlélek által Isten velünk van, láthatatlanul, de mégis valóságosan. És ha valaki azt mondja erre, hogy ez teljesen megfoghatatlan dolog, és így nem lehet beszélni egy szeméről, akkor hadd mondjam el azt, hogy pontosan olyan ez, mint a gravitáció, amelyben mindannyian hiszünk, azt gondolom. Talán a legkisebbek még nem annyira, akik a gyerek megőrzőbe vannak, de majd tapasztalati úton előbb-utóbb ők is rájönnek, hogy a gravitáció azért, mert nem látjuk, azért, mert nem tudjuk megtestesíteni, még egy létező valóság. Nem látta senki a gravitációt. Nem tudta senki bemutatni még ezen a Földön, hogy a gravitáció így néz ki. Nincs róla fényképünk, de tapasztaljuk, és ezért tudjuk, hogy valós dolog, hogy létezik, hogy van. Amikor Istenről beszélünk, és a Szentlélek Istenről beszélünk, akkor hasonló dolgot teszünk. Nem láttuk őt, de tapasztaljuk, tudjuk, hogy ő van, és azt is tudjuk, hogy itt van közöttünk. Miből tudjuk ezt? Ez a második kérdés, amiről szeretnék szólni a testvéreknek. Onnan tudjuk, hogy a Szentlélek Isten itt van közöttünk, és hogy ő láthatatlan, de mégis valós személy, hogy ő csodálatos dolgokat cselekszik az emberrel. Az első pünkösdön is csodálatos dolgok történtek. Amikor a Szentlélek Isten eljött és kitöltetett a tanítványokra, csodálatos dolgok történtek. És ha valaki azt gondolja, hogy az volt a pünkösd legnagyobb csodája, hogy ezek a tanítványok, akik Galileából származtak, úgy tudtak megszólalni, hogy azt mindenki megértette, akkor azt gondolom, hogy a pünkösdnek csak a legkisebb csodáját nevezném ennek. Akkor tévedünk. Nem ez volt a legnagyobb csoda, amit a Szentlélek tett és megmutatott. Fölsorolja itt az apostolok cselekedeteiből írott könyv, hogy mennyiféle nemzetségből, nemzetből való zsidóság és idegenek voltak együtt Jeruzsálemben. És amikor a Szentlélek kitöltetett a tanítványokra, akkor az történt, hogy ők elkezdtek beszélni egy nyelven, a saját nyelvükön, a galileai zsidó nyelvjárásban, de mindazok, akik hallgatták őket, úgy hallották, mintha a saját anyanyelvükön szólnának hozzájuk. Ez a csoda egy egyszeri csoda volt. Csak akkor és ott fordult elő Jeruzsálemben. Sem előtte, sem utána nem olvasunk hasonló jellegű csodáról, ami megtörtént volna, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy nem ez volt Pünkösdnek a legnagyobb csodája. Nem ez volt Pünkösdnek a legnagyobb csodája, hanem ahogyan Jézus jövendölte az ő tanítványainak, Pünkösdnek a legnagyobb csodája az volt, amit Jézus így mondott mennybe menetele előtt, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúi lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Az igazi csoda az volt, hogy azok a tanítványok, akik Jézus Krisztus követői voltak, amíg ő itt járt a földön, de most Jézus Krisztus mennybe menetele után még mindig félrehúzódva várták, hogy megtörténjen valami, amiről nem tudták pontosan, hogy mi lesz, de Jézus Krisztus ígérete szerint hittek benne. Most ezek a tanítványok a Szentlélek kitöltetése után kilépnek az utcára, odalépnek Jeruzsálem lakói elé, azok elé az emberek elé, akik nem sokkal korábban Jézus Krisztust, az ő mesterüket halálra adták, azok elé az emberek közé, akikben feszült még a gyűlölet, hiszen elterjedt a zsidók között, hogy Jézus feltámadt, az is elterjedt, hogy a tanítványok lopták el Jézus holttestét, szóval a feszülő indulatok közé a Jézus ellenesség hangulatának a legbelsejébe odaléptek ezek a tanítványok, erővel és hatalommal is elkezdték szólni a felséges Isten dolgait, ahogy maguk a zsidók mondják ezt, akik hallják őket. Hát ezek a felséges Isten csodálatos dolgairól beszélnek. Mit tett a Szent Lélek? Azt olvassuk, hogy erő adott a tanítványoknak Jézus ígérete szerint. Megbátorította őket, elvette a félelmet a szívükből, merészséget adott a szívükbe, hogy merjék vállalni azt az utat, amit eddig nem mertek. Amíg Jézus közöttük volt, addig Jézusban, a kézzel fogható Jézusban, a hatalmas és erős Jézusban meg tudtak bízni. Amikor Jézust elfogták, akkor úgy tűnt, hogy eddig hiába bíztak Jézusban, most oda a reménységük. Elszaladtak mindnyájan. Aztán Péter, amikor látja Jézus, hogy verik, korbácsolják, hogy több is koszorút tesznek a fejére, akkor már nem bízik annyira Jézusban, hogy vállalja Jézus, akkor megtagadja őt. Aztán jön a feltámadás. De Jézus még mindig nem annyira kézzel fogható. Hát megjelent nekik. De aztán Péter azt mondja, ha nincs itt Jézus, akkor menjünk el halászni. Az mégis egy biztos dolog. Fogja magát, és mennek vele a többi tanítványok is, akik korábban halászok voltak. Eszükbe sem jut, hogy mi kiálljunk az emberek elé, hogy mi vállaljuk azt, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Eszükbe sem jut, hogy bizonyságot tegyenek. Nem testvérek, ők nem erős emberek. Nekik szükségük van arra a mennyei erőre, amely Jézus Krisztusban is munkálkodott, és amely majd bennük is elkezd munkálkodni, amikor eljön a Szent Lélek, és lakozást vesz az ő szívükben. A Szent Lélek tehát erőt ad, megbátorít, elveszi a félelmeket, merészté teszi az embert. Majd később olvassuk, hogy amikor elfogják a tanítványokat és meg akarják nekik tiltani, hogy Jézus Krisztusról bizonyságot tegyenek, akkor nagyon merészen megmondják a fogvatartóiknak, hogy nem tehetjük meg, hogy ne szóljunk Jézus Krisztusról. Mi nem tehetjük meg, hogy hallgassunk, nekünk szólni kell. Miért teszik ezt meg? Azért, mert a Szentlélektől erőt kaptak erre. Mire? Hogy Jézus Krisztus tanúivá legyenek. Drága testvérek, nagyon fontos, hogy a tanítványok erre nézve kaptak ígéretet, És amikor eljött a Szentlélek, erre nézve teljesedett be rajtuk az ígéret, hogy ők tanúkká legyenek. Nem azt olvassuk, hogy arra kaptak erőt, hogy többé ne legyenek betegek, nyomorultak, elesettek, hogy többé ne legyenek kételjeik. Nem arra kaptak erőt, hogy többé ne legyenek anyagi gondjaik. Mindazt, amit az emberek várnak, remélnek, vagy amiért imádkozunk gyakran, hanem mire kaptak erőt? Hogy Jézus Krisztus tanúivá legyenek. És ez egy csodálatos dolog. Hogy többé nem féltek, nem remegtek, többé nem féltették a saját életüket, hanem tanúkká lettek. Annak a tanúivá, hogy a názáreti Jézus az Atya felkentje, a Messiás, akire ez a világ várt, akire a zsidók is vártak, ő az, aki bűnbocsánatot ad az embernek, és ő az, aki örök élettel tud bennünket megajándékozni. Ezt hirdették a tanítványok holtuk napjáig. Nem kevesebbet és nem is sokkal többet, csak ezt higgyetek Jézus Krisztusban, mert erre kaptak erőt. Jézus Krisztus egyik csodálatos apostola, Pál apostol, azt írja az Efézusi levélbe, hogy tüske adatott a testembe. Kértem Istent, hogy szabadítson meg tőle, de nem szabadított meg. Aki azt gondolja, hogy a tanítványok életét innentől kezdve sikertörténet, ahogyan mi szoktuk volna, csak egészség legyen, a többi nem számít, akkor tévedünk. Még Pál apostolnak is tüske adatott a testébe. És azt olvasjuk, hogy Efézusban olyan gyengén jelentem meg közöttetek, erőtlenül, de ti úgy fogadtatok engem, mint az Isten követét, mint az Isten angyalát. Drága testvérek, mit tesz a Szent Lélek? Erőt ad arra, hogy hiteles tanúkká legyünk. És itt szeretnék egy harmadik dologról beszélni a testvéreknek, hogy tudnélik, ki élvezheti a Szentlélek ajándékát és a Szentlélektől kapott erőt. Azt gondolom, hogy talán mindannyian értjük, mindazok, akik tanítványokká lettek. János evangéliumában így szólított bennünket Isten igéje, így írja János, akik pedig befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből sem a test sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kedves testvérek, a Szentlélek jelenléte, a Szentlélek ajándékai ma is azok számára tapasztalhatók, akik Isten gyermekei. A múlt vasárnap is elmondtam a testvéreknek ezt, és hadd erősítsem most is, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten az ő szent lelke által mindenütt jelen van ebben a világban, akkor azért arra mégse gondoljunk, hogy ez azt jelenti, hogy Isten mindenütt ebben a világban, a bűnbarlangokban, a szórakozó helyeken, a drogcsempészek életében, hogy Isten mindenhol jelen van. Isten ott van jelen, ahol az ő gyülekezete, az ő tanítványai vannak. És az, hogy mindenütt jelen való ebben a világban, ezt nem úgy értjük, hogy globálisan a földtekén Isten mindenütt egyszerre jelen van, mint a felhőégboltozat, hogy körülvesz bennünket, hanem úgy értjük, hogy ebben a világban, ahol Isten gyermekei együtt vannak, ott Jézus Krisztus az ő ígérete szerint Szent Lelke által jelen van közöttük. Jézus egyszerre egy helyen tudott lenni. Nem olvasunk olyat, hogy Jézus egyszerre volt Jeruzsálemben, meg Kapernaumban. Ő egyszerre csak egy helyen volt, amikor itt járt a földön. Szent Lelke által azonban megteszi azt a csodát, hogy miközben itt Isten tiszteletet tartunk, és segítségül hívjuk őt, jelen van Csillaghegyen is, Szentendrén is, meg az összes többi gyülekezetben, országhatárokon kívül, meg belül, ahol az ő nevét segítségül hívják. Ezt jelenti az, hogy ő Szent Lelke által mindenütt jelen van. Ahol őt segítségül hívják, kik azok, akik tapasztalják a Szentlélek Isten jelenlétét és az ő erejét, azok, akik befogadták Jézus Krisztust, akiknek Isten hatalmat adott arra, hogy az ő gyermekeivé legyenek. Nos, az övéké a tapasztalat. Övéké az a tapasztalat, hogy az Úr elveti a szívünkből a bátortalanságot, kiűzi a szívünkből a félelmet, és merészté tesz bennünket, hogy abban az istentelen világban, amiben élünk, erővel és hatalommal képviseljük az ő nevét, azt az evangéliumot, hogy nincs más név, aki által üdvözülhetnénk, csak a Jézus Krisztus neve. Kedves testvérek, ha valaki azt gondolja, hogy ennek a megvallása egy ige hirdető egyéni merészsége, az téved. Ennek a megvallására a Szentlélektől nyerünk erőt, és a Szentlélektől nyerek erőt. És bármelyikünk elnyerheti ezt az erőt, a maga családjában, munkahelyén, szerettei között, vagy szerte ebben a világban, oda, ahova küldetik, elveti Isten Szent Lelke a szívünkből a félelmet, megbátorít bennünket, és erőt ad nekünk, mire? Hogy az ő tanúivá legyünk. Higgyék el a testvérek, nincsen ebben a világban fontosabb és nagyobb üzenet ma sem, mint az az üzenet, hogy a názáreti Jézus Krisztus ennek a világnak a megváltója, hogy nála van a bűnbocsánat, hogy nála van az örök élet. Sok mindenről beszélhetünk ebben a világban, sok mindent hirdethetünk ebben a világban, de a legfontosabb üzenet, amely által emberek üdvözülnek, amely által emberek a kárhozatból örök életre születnek újonnan, az ez az egy evangélium, hogy a názáreti Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ki tud erről hitelesen, erővel, hatalommal, merészen bizonyságot tenni? Azt testvérek, aki a Szentlélek Istentől erőt kapott erre. Aki maga is meghívatott az Isten országába, aki tanúvá lett, és aki hitelesen beszélhet erről. Kedves testvérek, hirdetem Isten szeretetét és jóságát. Azt, hogy ő ma is hív bennünket, ahogy Jézus Krisztus hívott sokakat arra, hogy kövessetek engem. Ugye ez a Jézus Krisztus ma is hív téged és engem is, kövess engem. És az ő Szent Lelke által erőt ígér neked arra, hogy tanúvá legyél. Nem a betegségedet akarja elvenni. Nem az anyagi szükségedben akar elsősorban segíteni, mert ezek egyszer itt maradnak, vége lesz, lezárják a te életedet is, meg az enyémet is egy halotti anyakönyvi kivonattal, majd ránk húzzák a földet, ránk tesznek egy sírkövet, és minden, amiért itt munkálkodtunk, itt fog maradni, testvérek. Egy dolog lesz, amit viszünk magunkkal. Egy dolog. Azt, hogy ismertük-e és befogadtuk-e Jézus Krisztust. Akik így fognak odaállni ő elé, hogy azt tudják mondani, szerető mennyei édes atyám, én találkoztam veled a földi életben, én megismerlek téged, én a te fiad vagyok, azoknak a halál nem lesz tragédia az életében. A halál mindig azoknak tragédia az életében, akik nem ismerik Istent. Akik még nem engedték be az életükbe és szívükbe Jézus Krisztust. Hirdetem, hogy ez a Jézus Krisztus ma is itt van közöttünk. És ha te azt gondolod, hogy az Isten olyan magasan van, te pedig bújkálhatsz, te pedig még kibújhatsz, akkor azt kell mondanom, hogy nem bújhatsz ki, ott áll melletted, várja a döntésedet, várja az imádságodat, várja, hogy megszólítsad őt, közelebb van hozzád, mint én, jobb a füle, mint nekem, százszorta jobban belelát a szívedbe, mint amit én belelátok, sokkal te jobban tudja a problémádat, mint te magad, és egyedül arra vár, hogy végre megszólítsad őt. Hirdetem testvérek, hogy megtehetjük ezt. Soha senki nem volt olyan közel hozzánk, mint amilyen közel van hozzánk Isten az ő szent lelke által. Ha kiáltunk hozzá, ő meghallgat bennünket. És mi történik velünk? Akik befogadják őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem bőrből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Adja Isten, hogy mindannyian újonnan születhessünk az ő akaratából, az ő kegyelméből, hogy Isten fiainak neveztethessünk. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk az ige hirdetés szavára a 377. számú dicséretünk harmadik versének éneklésével. A 377. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik, szakasz elhárt most is szívünket. Adjad, mennyei édesatyánk, hogy komolyan vegyük azt, hogy szent lelked által jelen vagy közöttünk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor komolytalanok vagyunk, amikor a te színed elé jövünk. A szívünk tele van keménységgel, ellenállással, tele van a szívünk haraggal, gyilkos indulattal, és úgy gondoljuk, hogy ha az arcunk mosolyog, ha az arcunk nyugodt és békés, akkor minden rendben van. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük, hogy te szent lelked által és szent lelkedben jelen vagy közöttünk, hogy közel vagy hozzánk és ismered a mi életünket és utunkat. Te nem az arcodat nézed, arcunkat nézed, hanem a szívünket. Te azt vizsgálod, ahonnan ered minden szó, beszéd és cselekedet, ahonnan fakad minden gondolat. Köszönjük te neked azt, hogy azért vagy jelen ebben a világban, mert szeretnél bennünket újonnan szülni az örök életre és az üdvösségre. Köszönjük, ha már ezt megcselekedted velünk. De kérünk téged, hogy cselekedj velünk hatalmasan, ha még nem neveztetünk a mennyben a te gyermekeidnek. Köszönjük, hogy velünk is megtörténhet, hiszen közel vagy hozzánk, közel vagy ehhez a gyülekezethez, hiszen hallod a mi könyörgésünket, ha segítségül hívunk téged, hallod a mi bűnvallásunkat, ha megvalljuk előtted bűneinket, hallod a mi segélykiáltásunkat, ha segítségül hívjuk a te nevedet. Áldunk és magasztalunk téged, bűnkösd ajándékáért, a te személyedért, azért, hogy olyan csodálatosan jelentél meg, és vagy jelen ebben a világban. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy valóban mindent komolyan vehessünk. Áldunk és magasztalunk téged a tapasztalatokért, amelyekben megerősítetted már előttünk a te jelen valóságodat. Köszönjük neked a sok-sok meghallgatott imádságot, köszönjük neked, hogy mielőtt a szájunkon volt a szó, te már hoztad a megoldásokat. Köszönjük te neked, hogy amit mi megoldhatatlannak véltünk, te azt megoldottad. Köszönjük, hogy amikor nem volt, akkor te adtál. Köszönjük te neked azt, hogy minden arról beszélhet körülöttünk, hogy noha szemünkkel nem látunk, te mégis vagy és jelen vagy. Ezért dicsőítünk téged, és ezért hívunk téged segítségül. Különösképpen is kérünk téged, hogy álljatt egy testvérünk mellett, aki a halál révén áll, emlékezzél meg róla, és légy közel hozzá életének ebben a szakaszában is. Ahogyan közel voltál hozzá eddig is, úgy maradjott az ő szívében, és segítsd őt azon az úton, amelyen most kell járnia. Köszönjük neked az új életeket, köszönjük neked az új családtagokat, szeretteinket, köszönjük a megtartott édesanyákat, köszönjük a boldogságot, amelyet azzal hoztál a szívünkben, hogy ajándékokat adtál nekünk, új életeket. Engedd, hogy meg tudjuk őket becsülni, és előtte tudjuk őket hordozni. Köszönjük neked testvéreinket, akiket nekünk ajándékoztál ebben a gyülekezetben. Köszönjük neked azokat, akik mellettünk álltak az eddigi úton, és engedve lelked útmutatásának, társainkká lettek, teherhordozókká lettek, segítségünké lettek. Kérünk, áld meg az ő életüket, családjukat, és adjad, hogy további szolgálataikban hadd cselekedjenek mindent a te dicsőségedre. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert nem csak segítségül hívható vagy, hanem erős és szerető Isten vagy, aki meg tudod velünk cselekedni mindazt, ami nekünk jó. Tégy velünk a te akaratod szerint. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, folytassuk imádságunkat nemzeti imánk a himnusz éneklésével. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen is, maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hallgassunk meg néhány hirdetést. Szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Holnap pünkösd hétfőn, ugyanígy, ahogyan a mai napon is, 9:30 kezdettel ünnepi istentiszteletet tartunk, ahol az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő testvéreket. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden a Biblia óránk elmaradt, felnőtt konfirmandus testvéreinket azonban 7:30-ra, este 7:30-ra szeretettel hívom és várom. Csütörtökön délelőtt 10:00 kezdettel nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban, pénteken 3:30-tól az ifjú konfirmandusokat várjuk, majd este 6:00-tól fiataljainkat ifjúsági órára, jövő vasárnap pedig, ahogyan szokott rendünk szerint szokott lenni, 9:50-től istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy június 10-én, 2 hét múlva vasárnap kerül sor gyülekezetünkben a konfirmációra, ezen a vasárnapon tehát úgy készüljünk és jöjjünk, legyünk együtt örvendezve az ifjabb és a kevésbé ifjabb konfirmandus előtt fognak közöttünk fogadalmat tenni ünnepi Isten tisztelet keretében. Hirdetem a gyermekhetünket, ha Isten akarja, akkor június 18-ától 22-éig tartjuk az idén napközös gyermektáborunkat, jelentkezési lapokat az iratterjesztésnél kaphatunk, ilyen rózsaszínű lap, ott tessék keresni és kitöltve visszajuttatni ide a lelkészi hivatalba. Hirdetem, hogy jövő szombaton, 2. szombaton a református játszókörös csapatunk egésznapos játszóköri rendezvényt tart. A gyülekező 9:00-kor lesz a Máltai játszótéren, a Zemplén Győző utcai Máltai játszótéren, és egy kirándulást fog ez most jelenteni, ez az egésznapos rendezvény a Pilisbe, akiket bővebb információ érdekel, Tálas András testvérünket tessék megszólítani és megkeresni, ő a felelőse ennek a rendezvénynek. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, és azt is, hogy ahogyan látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk ide a testvéreket az Úrasztalához, ebbe a közösségbe. Békefi György, gondok testvérünk, szeretne most még néhány szót szólni egy közöttünk lévő atyánk fiához, hallgassuk őt szeretettel.
Legyen a Úrban, ami szerintem jó kérdezik, és ami kezdődnek munkáját, te állatot Isten áldjon egy kedves ígyen ott a bába mellett, és köszönjük valóban a lelkítérzést és a gyülekezet szemében mindazt, ami rajtad rajtad keresztül kapunk. Mindig megformálhatunk és mindig magyar szinten látnánk köszönjük. Itt is itt a megformálhatunk, és ennek sokkal tálását élvezhetünk és kapunk. Áldjon egy kedves ígyen a szemben. Továbbjátok.
Kedves testvérek, ahogyan ki is szoktuk fejezni hálánkat, áldás, kívánást is szeretnénk Csaba testvérünkre és családjára kérni Istentől. Tegyük ezt azzal az énekkel, amelyet mindannyian ismerünk, és keresztény családokban szoktuk is ezt énekelni, ilyen és ehhez hasonló alkalmakon. A 134. zsoltárunkat énekeljük mindhárom versével, és ennek az éneknek az eléneklése után lesz lehetőség arra, hogyha valaki nem kíván az úrvacsorai közösségben részt venni, az elmehessen. Kérem, hogy várjuk meg ennek az éneknek a végét, és majd utána menjünk, ha nem kívánunk maradni.